Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyalsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a Millás reggelőre, itt a Rádió Café 98.0-án, július 22-e, hétfő reggel van, 8 óra 10 perc, itt van Feldolgozós Endre, alias Kántor Endre, de Levi írta nekünk, hogy visszatért Feldolgozós Endre.
Köszönjük szépen Levinnek azt is, hogy elküldte, hogy a 9. kerületi Katlanba 27,9 fokot mért, ahol olyan közel vannak egymáshoz az épületek, a lakások, bentreked a hőség az utcában, és nem sokat hűlt az utca, a Bokréta utcában, igen, ez nagyon kellemetlen, ha nem tud kiszellőzni, rendesen átmozogni. Úgyhogy hát vannak erre ilyen egyszerű módszerek, azt lehetett látni, hogy már a múlt hét elején elfogytak az üzletekből a ventilátorok. Ja, ilyen üres polcokat posztoltak
a
többen.
A hűlt helyük.
A hűlt, nem volt az hűlt.
Igen. Mikor lesz a gyár slágere? Teszi fel még
majd
kínzó
lesz.
Kérdését.
Majd lesz. Levi.
Majd lesz. Jó, hát akkor csak türelem.
És Gede Balázs van még itt. Természetesen ezt elfejtettem mondani. 0636980980.
Egy fontos útinformáció, M3-as bevezető elesett, dolgozik a Magyar Nincs Itt Szabadság, baleset, belső sáv lezárva, Szerencs előtt befelé. Hát ezek ugye jöttek pár perces késéssel, ugye attól a hallgatótól, Rolandtól, aki ott az M3-as környékéről tudósított.
Igen, és közben még ugye a M0-ásra is csak rimánkodni lehet, hogy ne, hogy elforduljon ugyanaz, mint a hétvégén. Az a 9 kilométer vagy 10 kilométeres dugó, az M7-es az meg gyakorlatilag katasztrófa. Úgyhogy vigyázni kell, ha valaki autóval közlekedik a fővárosban és a környékén. Na de, most utazzunk.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Hát nem túl messzire, ugye az AI technológia vezető országait járjuk körbe, de most csak ideugrunk át a szomszédba, Ausztriába, megnézzük ott milyenek a gazdasági lehetőségek. Gerendi Zoltán segít nekünk ebben, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó tanácsadó partnere. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Így van. Idén ugye az új világiparágait, tehát a modern világ iparágait nézzük, és ennek kapcsán jutottunk helyzetet az IA és a Technenergy kapcsán Ausztriába, tehát tényleg nem messze az a szomszédba. Eddig már beszéltünk robotikáról, nanotechnológiáról, géntechnológiáról, és hát az AI-ról is beszéltünk, és annak a vége felé haladunk. Ausztria ebben is ott van, de a következő utolsó blokk az a Technenergy lesz, és abban még jobban ott van, tehát ezért került ma napirendre, hogy egy picit érezzük, ez mit jelent, nekik már most is megújuló energiájuk közel 70%-os, és tehát itt a víz-nap-szél energiára gondolunk, náluk a víz, ami nagyon erős, tehát 50% fölötti, de ők 2030-a 100%-ba akarják ezt érni, és azért ez világviszonylatban is komoly. De ennek kapcsán még egy sztori, nekik van atomerőjük is, de az megépült, és egyből be is csukták a múzeum. Ez Svetlendorf, mert 1978-ban nekik volt egy népszavazásuk erről, és nem is engedték elindulni az atomerőművet. Tehát ez egy érdekes történet volt, az Duna mentén van. És tehát atomerőjük is van, de nem működik, tehát múzeum. Tehát ez egy ilyen kicsit groteszk hozzáállás, bár még az is beleszámítana ebben, mint talán ilyen környezetbarát technológia. Na most vissza átnézve röviden, Ausztriáról sokat tudunk, ugye, mert szomszéd és történelmi nagyon sok szempontból összefonódott, azért azt látni kell, hogy a világ 20 nagy gazdaságával benne van, és az EU-n belül pedig 10-ben. Tehát azért egy elég szép pozíció vannak. A GDP arányuk az körülbelül az EU átlag fölötti 123%, mi 76%-on vagyunk Magyarországon, tehát nem mondom, hogy egy a kettőbe vagyunk, de azért azt a cél, amit itt sokszor hallunk, hogy elérjük az ország GDP-t, azért ez, ennek igen. Az elmúlt 20 év nem sok, ezzel nem sokat sikerült ledolgozni. A történelmünk igazából 19-ben vált szét, tehát amikor létrejön az első osztrák köztársaság, és hát el is indulnak, de 38-ban az Anschluss azért ennek egy a náci Németország által azért egy újabb keretet ad, ami gazdaságilag is, meg sok szempontból az országot befolyásolta. A nyelv nyilván nem volt probléma, de azért egy kicsit más dimenzió volt. 55-ben jön létre a második osztályköztársaság, amelyet az akkori négy megszálló hatalom hoz majd létre, tehát hozott létre, és ez a mai Ausztria. 95-től EU tagok, és 99-től ők már bevezették az eurót. Na most, ez egy 83,8 km ország, 9 millió lakossal körülbelül, tehát sok mindenben nagyon hasonlítanak ránk egyébként, mert a Bécs egyetlen méretű nagyvárosuk 1,8 millióval, Graz, Linz, ezek mind ilyen 200-300-es városok. 7 tartományuk van, majd ezek mindent ismerjük, Burgenland, Karintia, Alsó, Ausztria, Salzburg, Steyerország, Tirol, Felső Ausztria, Bécs és Vorarlberg. Szóval tulajdonképpen a mi magyarok szerintem az országot tényleg jól ismerjük, és ez ilyen szempontból jó hír. Az ország egyébként a technológia szempontjából is azért érdekes, mert 32%-a fekszik csak a földterületeinek 500 méter alatt. Tehát 153 ezer méter fölötti csúcsuk van, nagyon erős a hegyvidéki arány a területben, a legmagasabb hegycsúcsuk egyébként 3800 négyzetméter, és emiatt egyébként az ásványi kincseikben nagyon gazdagok, tehát magnezit, tantalum, szén, mosérc, rész, szín, grafit, szóval rengeteg minden van, és ez egy alapját is adja annak, hogy miért indult el itt a korán az acélipar, az gyakorlatilag már 19. század végén megjelent, és aztán bővült. A Fősztalpin az több szempontból egy meghatározó iparága volt ennek a régiónak, bár a monarchiára egyébként nem volt jellemző, hogy Ausztriában lettek volna fő iparágak, és ezért érdekes Ausztriának ez a fajta fejlődése, hogy bizonyos iparágokban tudtak csak előre menni, mert a többi nem ott volt. Tehát azért Sziléziai bezárólag is, illetve Csehországon keresztül, tehát nagyon nagy területek voltak az új irodalomban, amit nem tették szükségessé, hogy Ausztria is ilyen mértékű fejlődésen menjen át. A lényeg az, hogy a Fősztalpin az egyik olyan volt, ami még a náci birodalomban is meghatározó volt a acélipari teljesítmény alapján, és egyébként akkor éppen Hermann Göring-verkének hívták, mert a Göring úr próbálta úgymond privatizálni. Tehát gyakorlatilag ezek az iparágak nagyon, nagyon meghatározóak, és ha úgy megnézzük, akkor az osztrák ipar, fémipar, vegyipar, faipar, elektronikai iparuk van, üvegipar, szolgáltatásokban a jelentőség, a bankokat már régóta ismerjük, de a biztosításban is ott vannak, építőipar, mezőgazdaságban is ott vannak. Szóval nagyjából nagyon érdekes, és az osztrák brendeket egyrészt mi is ismerjük, tehát elég sokat ismerünk, de akik a leghíresebb nemzetközi brendjeik, azok nagyjából ugye a Red Bull, azt nem kell nagyon bemutatni, de a Swarovski is náluk van, tehát az is egy nagyon komoly márka. A technológiában ugye a Bentley volt, a Wewin, amelyik szintén ott van. Úgyhogy egy nagyon érdekes színes gazdaság, és ha úgy nagyjából ránézünk, hogy mi mindent exportálnak, akkor tényleg egy nagyon színes gazdaságot látunk, mert itt aztán az autógyártás, autóalkatrész, fémipari termékek, gyógyszeripari termékek, rengeteg mindent, szóval nagyon sok kicsit, tehát nem egy ilyen egypólusú gazdaság, hanem egy nagyon sok lábon álló gazdaság. Na most ebben a környezetben, ha az adóikra ránézünk, akkor azért olyan, igazából azt fogjuk látni, hogy elsőre, ha az OECD oldalról nézzük, akkor kifejezetten kellemetlen számot látunk, mert 43,1 a tech to GDP arányuk, tehát az azt jelenti, hogy 43%-a a GDP-nek, ami egyébként se kevés, adóbevételek formájában elvonásra kerül, vagy újraelosztásra kerül. De ez azért, lássuk, az OECD-ben azért magas, mert 34% körül az átlag, és mi az átlag alatt vagyunk Magyarországon, gyakorlatilag 30, nagyjából azt lehet mondani, 33,2%-kal. Tehát ez azért Ausztriai magas adó terhekkel működő ország, ami én azt gondolom, hogy sok szempontból talán elsőre ijesztő, de összességében nem úgy tűnik, hogy elég ügyesen gazdálkodnak fel. De most ha beleugrunk az adórendszerbe, a sogorainknak a áfája az 20%, ők ezt nem is nagyon piszkálták, gyakorlatilag vannak eltérések, hogy vannak redukált költségek, meg tehát ilyen redukált kulcsok, bocsánat, 10%-osak, tehát a élelmiszerekre és így tovább, könyvekre, újságokra, meg ami van, de az alap az 20, ez azért nem kellemetlen. A társasági adójuk az jelenleg 23%, és ez fokozatosan jön le 25%-ról. Tehát itt korábban nagyobbat akartak lépni, de ilyen szép fokozatos lecsúrgás volt. Ami rossz hír, hogy itt volt, meg van is egy elvárt minimum társasági adó, ami 3500 a részvénytársaságoknak, 3500 euró per év, és 500 euró a GmbH-nak 2024-től. Tehát azért ez is egy komoly dolog. Ausztria a digitalizációban egyébként azok közé tartozik, hogy 19-ben vezették el digitalizációs adót, ami gyakorlatilag, hát most ki kéne vezetniük pont a két pilléres OECD egységes, tehát 15%-os minimumadó bevezetésével, de ők ezt bevezették annól, és még mindig hatályban van, ami a reklámbevételeket az ott elért, országban elért nemzetközi, tehát aki minimum 25 millió eurós forgalmat elért, és legalább 705 milliós globális árbevétel rendelkező cégeknek az ausztriai forgalmát 5%-kal adóztatja meg. Ami érdekes színpont, Franciaországnak van még ilyenje, de szerintem ez hamar el fog tűnni. A helyi adójuk nincsen, az SZIA-juk az meg bizonyos szempontból ijesztő, bizonyos szempontból meg nem annyira ijesztő. Ijesztő a kulcsa, mert az a felső kulcsa 55%, szóval az elég
durva. Az kemény, igen.
Egy millió euró fölött persze, ahol már azért lehet beszélni a szociális igazságosságról, de meg itt vannak azért nyilván külön jövedelem kategóriák is, de ez gyakorlatilag 25-ben megszűnik ez a kulcs, és akkor visszamennek 50-re. Tehát azért ebből látjuk, hogy hogyan össze az a 43% textúj GDP arány. Tehát ezt hiába az elég rendesen megterhelik a népet. De ilyen szempontból ne felejtsük, hogy nincsenek örökösödési adók, és így tovább.
Tehát igen, meg van egy csomó ilyen KKV-knak ilyen iniciatíva, vagy ilyen motiváló dolog. Ugye tele van a net is olyan hirdetésekkel, hogy akár magyarokat is várnak oda, hogy ott indítson vállalkozást, vagy ott jelentse be a vállalkozását, mert nagyon sok szempontból sokkal jobban jár. Tehát
támogatási rendszerük más, így van, abszolút van, ez így van, és azt mondom, hogy igazából ez olyan, nehéz, itt is a részletekben meg lehet találni azt az előnyt, ami jelentkezik. Egy biztos, hogy az általános adóképük az ez. De ezen belül tényleg Ausztria ugyanúgy, mint mi kínál részesedési kedvezményeket, különböző befektetési kedvezményeket, szóval azért ez ilyen szempontból egyáltalán nem egy lebecsülendő piac. Ausztria azért ezt a monarchia központúságát meg tudta tartani az adózásban, tehát egyébként az adórendszerük az nagyon analóg a némettel, ezzel szoktak viccelődni is, hogy a németek, amikor megcsinálták az Anschlusst, akkor kihajtották a teljes osztrák törvénykezést, és behozták a teljes német törvénykezést. Úgyhogy az Anschluss az tényleg lement, és emiatt az osztrák adójog nagyon analóg a némettel, hálóinek annál sokkal jobb, de ilyen szempontból más nyilván a környezet is, de Ausztria csomó ilyen hasonlósággal rendelkezik, és egyébként az AI-ra visszatérve abszolút igaz, hogy a szolgáltatók megvannak a fókusz területek, amire ők akarnak menni, és amiben erőteljesen ott vannak ez a gyógyítás, tehát a healthcare-ben, a különböző prediktív elemzésekben, gyakorlatilag rengeteg olyan más terület van, tehát beleértve itt nyelvi, AI-októl kezdve rengeteg olyan részterület van, amiben ők működni akarnak, és ez valójában nagyjából ezekhez a szolgáltató iparágakhoz kötődik, viszont az is jól látszik, és azért van, amit mondtál, és valószínűleg összefügg, hogy annak ellenére, hogy van egy pozitív felfutás, úgy néz ki, hogy nincs elég tehetség. Hm. És ezért ezt ő korlátként meg is jelölik, tehát ezt a tehetségbevonzást is erősen tolják, tehát hogyan menjen, és ezt a tehetségpult, ezt bővíteni tudják, amivel az AI-ra is nagy szükségük van. És nyilván ennek a része az, hogy egy olyan hubot hoznak létre, ahol ezek a cégek tényleg el tudnak indulni, és ezek a fiatalok, vagy ezek a tehetségek ott megjelennek. Szóval azért ez egy érdekes dolog. Hát ezzel az SZIA-val nyilván nem egyszerű, de itt is azért vannak olyan speciális helyzetek, amivel ez akár nagyon jó is lehet. Szóval én azt gondolom, hogy ehhez hozzáadjuk, hogy Bécset ugye a világ legélhetőbb városai közé tartják.
Hát most az új listán megint első hely a diákonomista.
Igen, hát folyamatosan. Meg, igen. Ugye nyilván van egy pár olyan probléma, ami a nagyon sok várossal meg országgal kapcsolatban jelentkezik, a menekült áradattal és a különböző embereknek a viselkedésével kapcsolatos problémák, ezzel Bécs is nehezebben tud megküzdeni nyilván. Ilyeneket lehet látni, de összesítve unblock azért az nem véletlen, hogy most már jó pár éve listavezető, vagy legalábbis az első helyek között, első, második, harmadik helyen ott van, különböző listákon. Tehát azért ez mutatja, hogy valamit mégiscsak sikerül nagyon jól csinálni.
Ebben abszolút igazatok van egyébként, amikor az ember Bécsbe jár, akkor kicsit egy ilyen londoni utóérzésem, ami ugye egy birodalomnak a központja Aha. volt Bécs, tehát, és az a fajta gazdagság, ami Bécsben megtalálható, és az a szépség, és az a bőség ilyen az építészet, vagy kincsek, vagy bármi, tehát most nem csak a Schönbrunnnak, hanem egyáltalán az egész történet az magáért beszél, és egyébként ha végignézünk a belvárosból, ott is azért a magyar nyugunk elég jelentősek, tehát azért nem egy pár, vagy nem kevés magyar arisztokratának volt kint kastélya, vagy palotája a bécsi belvárosban, tehát azért ez a fajta korszak az eléggé meghatározó volt. Én úgy gondolom, hogy Ausztria nagyon szépen alkalmazkodott ahhoz az új környezethez, amit a hazmai birodalom szétverése eredményezett, és nagyon szépen megtalálták a helyüket. Bizonyos iparágokban, mint látjuk, az új iparágokban is elő vannak, tehát szerintem van mit tanulni tőlük, és közel vannak, és úgy, ahogy mondom, van nyitottság, tehát bőven van nyitottság. Azért az adójog nem az első számúok, amiért oda mennek az emberek, hanem főleg a tudás, és az egyetemek itt is bejátszanak, szóval azért a különböző egyetemek és intézményeik nekik oktatási szinten nagyon komolyak, tehát a Bécsi Egyetem is nagyon komoly. Tehát van honnan meríteni, és azért ezeknél a technológiáknál ez számít. Szóval ahhoz ilyen szempontból szerintem egy így hőség nyár minden ellenére, ott azért a hegyek talán hűvösebbek.
Az biztos. Pont erről beszélgettünk a műsor elején, hogy nagyon komoly turizmust építenek ki az elmúlt években mindenhol. Tehát Steyr, Tirol végig, úgyhogy látszik is a szolgáltatásoknak a felfutása.
Igen. De az új iparágokban is ott vannak, és ez nagyon szép. Szóval nem csak a klasszikusban, hanem az, hogy ők a két területen is elég jól mozognak, az nagyon, nagyon sokat jelent. És mondom, a tech-energiában azt, hogy 2030-ra azt mondják, hogy ők 100%-ban megújuló energiában fogják tudni ezt biztosítani, szerintem ez óriási. És most se állnak rosszul, tehát azért ezek nagyon-nagyon komoly alapok, és azért az energia meg kell, mert azért nekik van komoly nehéziparuk, tehát azért ott van egy pár dolog, ami igényli az energiát, tehát nem ilyen mikrodolgokról beszélünk, mert fogunk Izlandról is beszélni, de azért az izlandi nehéziparról nehéz beszélni. Tehát ott ugyan jó az arány, de nem hiszem, hogy egy nehézipart ellátnak, ők meg ellátják. Szóval azért ez egy nagy különbség.
Jó, oké, köszönjük szépen az infókat, Botonddal folytatjuk.
Na hát akkor hűvösebb napokat kívánok.
Köszönjük, neked is minden jót.
Ausztriai helyi túrát, és akkor
ez az.
Mindenki elgondolkodott. Na jó, szép napot!
Köszi, szép napot! Szia, Zoli! Gerenti Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgettünk Ausztriáról, és majd ugyanezt tesszük a zene, meg
zene, promóciós blokk után.
Dr. Feledi Botonddal is.
Folytatódik az Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Na, nem sokára megpróbáljuk elérni dr. Feledi Botondot, hogy folytassuk a beszélgetést Ausztriáról. Ugye az AI technológia vezető országait járjuk körbe itt az adóvilágban, és most Ausztria a mostani állomásunk. Korábban Gerendi Zoltánnal beszélgettünk az országról, úgyhogy most megpróbáljuk Botondot elérni. Addig elmondom, hogy vannak útinformációink például az M5-ösről, Inácstól Budapest felé dugó, de csak a szembejövő oldalra átterelt sávon. Tehát maradni kell a saját oldalon a kamionokkal, még hogyha az időnként rémisztő is, és azt gondoljuk, hogy okosabbak, gyorsabbak vagyunk, hogyha leválunk tőlük, de most a hallgató szerint ez a sáv megy jobban. Aztán Gyuri is írt nekünk, Kertész utca Veselényi utcától lezárva, legalább 3 mentő legénysége dolgozik, vagy az utcán, vagy valamelyik házban, pontosan nem láttam. Ez egy 20 perces információ, nem tudom, hogy mi történhetett ott, ami 3 mentőt igényelt, és hogy még tart-e esetleg ott a probléma vagy intézkedés. Korábban ez volt az info, és ezt írta meg nekünk Gyuri.
És itt van velünk a vonalban Feledi Botond, külpolitikai szakértő. Szevasz, jó reggelt!
Sziasztok!
Szia, jó reggelt!
Guten Morgen,
igen. Hát ugye az állandóan áhított, utolérni való országban vagyunk. Úgy tűnik, hogy most már az AI fronton is, az AI technológiai fronton is egy újabb verseny indul be, legalábbis ebben a szempontból, vagy ebből a szempontból is utol kell majd érni Ausztriát. Na de, mi van itt politikai szempontból? Ugye itt most már érdekes nyilatkozatokat is lehetett hallani az osztrák kormánytól. Volt ugye, hogy támogatták a Ruanda tervet, ugye ez a brit hát ugye a menekültekkel kapcsolatos érdekesnek is nevezhető fejlemény, amire most ugye most szünetel éppen ez a kitoloncolás és majd Ruandába való deportálás, meg az ott eldöntése annak, hogy kapnak-e státuszt-e vagy nem, de most meg azt mondták, hogy társadalmi munkát várnak a menekültektől. Szóval érdekes dolgok történnek.
Hű, nagyon izgalmas, és ráadásul ebben az évben 2 választás is van Ausztriában. Az egyik ugye lement, ez az európai parlamenti volt, amit megnyert néhány százalékkal az osztrák szabadságpárt, SPÖ. Uh-huh. Ez ugye a radikális párt, ahonnan Jörg Haidertől
orosz barát, SS relativizálás, nácizmus relativizálás, igen, izgalmas kis párt.
Hát, sajnos lehet sorolni, de ugye az egyike azon nagyon kevés pártoknak, és még a Fidesz sem tartozik ide, akiknek hivatalosan partnerségi megállapodásuk van Putyin orosz pártjával. Uh-huh. Tehát ezt ők még a háború előtt megkötötték, tehát ők tényleg itt teljesen nyíltan felvállalva.
Frakciót azonban jó alapítani velük, tehát így arra partnerek, nem?
Hát sőt, ugye együtt jelentette be a Orbán Viktor és a Kikül, ugye a bukkalában mindenféle korrupció miatt üldözött cseh ex-miniszterelnökkel Bécsben ezt a patrióták csoportot. No, ez a FPÖ nyerte meg tehát az EP választást. Szorosan a nyomukban egyébként ott van a hagyományos konzervatív párt, tehát itt nem esett szét a struktúra. De a második helyen végzett az ÖVP, az osztrák néppárt, a konzervatívok, és a harmadikon egyébként nem katasztrofálisan, de azért mégiscsak lemaradva a szocialisták. Tehát ők 3 egyértelműen a 3 legnagyobb párt, és aztán jönnek még a zöldek, nehoz meg mindenféle más kisebb mozgalom 10% is alatta. Viszont szeptemberben ugye nemzeti parlamenti választás lesz. Tehát igazán izgalmas, hogy ki lesz az új kancellár, milyen koalíció alakul, ki fog tudni kormányozni és milyen koalícióban, mert hogy hát ez most, hogyha az FPÖ megint csak koalíciós kormányt alakít, ugye ez a legutóbbi alkalommal nem sikerült hibátlanul. Tehát amikor a kulcskabinetbe beszálltak, ugye az végződött az úgynevezett Ibiza botránnyal. Nekem most már Ausztriáról mindig ez a Ibiza botrány jut eszembe. Ugye, amikor bekamerázott ibizai házba elvitték a FPÖ-s politikusokat, és ott ugye egy magát orosz oligarha lánynak kiadó színésznő végig mondotta velük a teljes kottát, hogy akkor hogy fognak majd pénzeket kisíbolni, milyen korrupció lesz, hogyan veszik át, és ezt ugye így hangzik el Orbáni módra a médiát. És aztán ez a felvétel egyébként azért meglehetősen nagy time-leggel, ugye több mint egy évvel később kiszivárgott, ugye ebben megbukik a kormány. Ami azért is furcsa, mert másban is megbukhatott volna. Tehát ugye ez a Herbert Kikl, aki most az FPÖ vezetője, ő volt az a belügyminiszter, aki amiatt, hogy érzékeny adatokat nem töröltek, a saját titkos szolgálatánál házkutatást rendelt el. Ugye azért érezzük, hogy a GDPR az nem biztos, hogy a legfontosabb része volt a titkosszolgálati adatkezelésnek, és hát ugye mivel nem akarta, hogy kiderüljön, ezért fővárosi rendőröket nem vezényelhetett erre ki, tehát talált egy vidéki ostagot, azok viszont addig még nem foglaltak le ilyen érzékeny adatokat. Na most így sikerült, hogy a szövetséges titkosszolgálatoktól begyűjtött adatok hordozóját is elvitte ez a házkutatás, aminek aztán később kiderülnek a részletei, hogy gyakorlatilag minimum két orosz kém volt beépülve már nagyon magas szinten ekkor az osztrák titkosszolgálatba, aki ki tudja, hogy közben a hurcibálás közben hogyan láttak rá ezekre az adatfontozókra. Ebből az egyik ma már Oroszországban van, a másik elem eljárás zajlik, de mindezért kikül politikai értelemben úgy látszik semmilyen árat nem fizetett, és nem is tűnik úgy, hogy ez olyan extra téma lenne. Tehát Bécs az tényleg kémfészek, a szó hidegháborúsan hagyományos értelmében, és ugye nem csak európai, tehát nem csak az oroszok, hanem itt ugye az OPEC-től kezdve ENSZ szakosított szervezetekig sok minden van, tehát tényleg a világdiplomatái egyesületek, ide aztán tényleg jönnek az útlevéllel, diplomata útlevéllel rendelkező, de nem csak külügybe dolgozó jelöltek. Úgyhogy hát így vágunk neki az őszi választásnak, és néhány mer, aki most az őszalpének a kancellárja, és reménykedik, hogy valahogy meg tudja tartani a székét majd szeptembertől, ő tényleg kőkemény migrációs politikát visz, részben azért, hogy az esztévő vitorlájából kifogja a szelet. Ugye ez azért mindig egy nagyon kétes gyakorlat, hogy olyan lehet annyira szélsőséges egy középpárt, hogy ki tudja fogni a szelet, de közben moderálja is azt. Eddig azért erre túl sok sikeres kísérletet nem láttunk. Minden esetre most ezen vannak, és nem csak a extrém migrációs tervek, hanem ugye Ausztria egyébként Hollandiával együtt az az ország, melyik nagyon lelkesen akadályozza, hogy Románia és Bulgária ugye a szárazföldi határátkelőkön is a Schengeni övezet tagja legyen. Tehát ilyen szempontból van nagyon komoly magyar relevancia is. Nyilván a magyar munkavállalók bécsi helyzete is izgalmas kérdés, de ott is azért számos megszorítás történt már az előző kormányok alatt. Tehát a jóléti intézkedéseket, bármilyen gazdag, amit itt Zoli elmesélt, azért vigyáznak a pénzre. Ez az alaphangulat, amivel elindulnak, és egy kőkemény euroszkeptikus kampány volt, tehát aki autózott Ausztriában június előtt, szerintem láthatta azokat a szinte magyar minőségi plakátokat, hogy mennyire kritikusan folyt ez a kampány az unióval szemben.
Hát nagyon érdekes, ugye, és főleg abból a szempontból, hogy ahogy Zoli is említette, közös a történelmünk jelentős része, illetve azért folyamatosan benne van már elég régóta, nyilván nem csak a kiegyezés óta, az az emberekben, hogy hát utol kéne érni azt, amit Ausztria csinál. Te hogy látod, minden mellett, ami érdekes feszültséget említettél itt az előbb, hogy politikailag mennyire stabil mondjuk geopolitikailag Európában a szerepe Ausztriának, Bécsnek?
Ugye azt tegyük hozzá, amit szerintem ritkán veszünk be, hogy az uniónak tagja Ausztria, de a NATO-nak nem. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból tényleg egy semleges államnak játsszák a szerepét, és azt emiatt is engedhetik meg a kémfőváros jelleget, és nagyon sok minden más. Tehát eleve van egy ilyen adottság, amivel kapcsolatban nő a feszültség, hogy mit lehet majd főleg ukrán háború fényében a semleges országokkal kezdeni NATO országok gyűrűjében. Tehát, hogy ez mennyire szabad freeriding, vagy mennyire nem. A másik oldalról pedig, amit szintén magyar választóként gyakran alábecsülünk, az a tartományi szervezettség. Tehát az, hogy ez egy szövetségi állam, és bármilyen picike, bármennyire is még kevesebb lakossal rendelkezik, mint Magyarország, a politikai struktúrája az ugye szövetségi köztársaság, tehát ebből a szempontból az egyes tartományoknak óriási önállósága van. Tehát Bécs lehet, hogy akar valamit, de azért ez messze nem olyan, mint nálunk, amikor a Karmelita Kolostorból lett palota valamit eldönt. Tehát ezek szerintem politikai értelemben nagyon fontos különbségek. És az Egyesült Államok már is, ugye mi izgulunk, főleg most már tegnap délután óta, hogy ki lesz a következő Fehérház lakó, de azért igazából az amerikai választókat a saját államuknak a kormányzata jobban érdekli, mint a washingtoni. Tehát ezt szerintem kell tudni értelmezni, és ebben is tényleg a német modell az, ami beszivárgott, átültetődött, hiába sokkal kisebb ország. Egyébként ez ugye szerintem nekünk is egy nagyon izgalmas politikai válaszút lehetett 89-90-ben, hát nem erre az útra léptünk, de még nem jelenti azt, hogy valamikor majd más közép-európai országok ezt ne próbálhatnák ki. Én szerintem izgalmas lenne elgondolkozni, hogy hogy festene Magyarország egy sokkal erősebb szövetségi struktúrában.
Mindenféleképpen. Oké, köszönjük szépen az infókat, Botond, és akkor jó munkát neked, szép napot!
Köszönöm nektek is, hallgatóknak is, és hát aztán szeptemberben a választásnál azért pislancsunk rá vissza, hogyha majd ezt
igen. Alkalom. Igen, mindenképp így van. Oké, köszönjük, szervusz! Dr. Feldi Botond külpolitikai szakértővel folytattuk Ausztriáról szóló beszélgetésünket itt az Adóvilágban.
Nem kérdezzük a Botondot a Biden lépéséről, mert nem ő az volt a téma. Holnap Dobozi István lesz itt a stúdióban 8 órától, és ő a Világbank volt vezető közgazdásza, elemző közgazdász, publicista, az Egyesült Államokban él, már régóta és folyamatosan nyomon követi és elemzi az amerikai elnökválasztást, ahogy tette velünk is telefonban, holnap élőben lesz itt a stúdióban, úgyhogy erről beszélgetünk csak vele. Ez most egy másik téma volt.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Markos György humoristát köszöntöttük a műsor elején a születésnaposaink között. Karinti gyűrűs humoristát, így is van. És tőle idézünk egy idézet, nem tudom, idézet egy ilyen párbeszéd,
egy
ilyen...
Egy idézet volt egyébként, tehát egy idézet, csak hogy majd kontextusba helyezzük később.
Igen.
Tehát egy nagy ember azt kérdezte egyszer tőlem a parlamentben, amikor a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét kaptam. Te mondd? Jó ingyen hülyének lenni? Azt válaszoltam neki, hogy nagyszerű. És arról van szó, hogy nagyon nagy szerepet vállalt a polgárőrség megalakításában. Még mindig szerintem tisztségviselője a szövetségnek. Erről több cikk is született, amikor pár évvel ezelőtt 30 éves volt a polgárőrség. Akkor el is mesélte Markos György, hogy mi vezetett oda, hogy valamit csinálni kelljen. Több humoros sztori is fűződik hozzá természetesen, miközben az egész történet az egyáltalán nem humoros. Nagyon érdekes volt ott a rendszerváltás környékén, hogy hogy alakultak a dolgok, és hogy miért vitte arra az ötletre, miért vitte az egész helyzet arra az ötletre ezt a pár embert, hogy csináljanak valamit, tegyenek valamit. Minden esetre ezeket el lehet olvasni, de nagyon érdekes a maga a karrierje is Markos Györgynek. Ugye az utóbbi időszakban több komoly probléma is volt, stroke, szívinfarktus, hogyha jól emlékszem, most úgy tűnik, hogy minden rendben van Markos Györggyel, de pont olvasgattam korábban, amikor készültem erre az aranyköpésre, hogy egyáltalán hogy indult a karrier, és nagyon érdekes, 1982. június 6. a rádió harmadik humorfesztiváljának a döntője volt a Váci Művelődési Ház színház termében. 35 fokos hőség volt. Aha. Akkor, na már jönnek akkor azok, is. Hogy jaj, persze, akkor is globális felmelegedés. Szóval, hogy mindegy. 35 fokos hőségben az utolsó műsorszámként lépett a színpadra két fiatalember. Addigra már a különböző szövegeket felolvasó Kossuth Díjas színészek bakit bakira halmoztak, a reflektorok tovább melegítették a termet, a nézők kapkodták a levegőt, és aztán felhangzott az a három mondat, amire az egész ország felkapta a fejét, az a jó napot kívánok, a Magyar Rádiótól jöttem. Igaz, hogy ön befalaszta az édesapját, és megszületett a Hugyos Józsi karakter lényegében. Nádas György egyébként a könyvében, ami Hugyos Józsi szülei, avagy Markos Nádas sztori a Kossuth kiadónál jelent meg, abban elmondja, hogy a két Gyuri, a Markos és a Nádas létrehozta a csodát, megszülték a Hugyos Józsit, aki lényegében szellemi szülöttük az eltartójukká vált hamarosan. Ez volt a legnagyobb sketch, amit gyakorlatilag egymás után kellett folyamatosan ismételni, és néha kiegészültek ugye a Bonccal, aki egy elképesztő ilyen verbális poénokat tett bele ebbe az egészbe, és aztán jöttek ugye azok a poénok, amik nagyon érdekes, hogy tényleg egy ilyen szelepfiguraként működtek ezek a humoristák, mert voltak dolgok, amikre ilyen tök nagy stop volt, például persze. A Csernobil, vagy a Ceausescu ügy, ugye az egész román forradalmi helyzet, és ők azért kimondhattak dolgokat, vagy hát így nem is biztos, hogy ez ilyen tehát kimondhat. Úgy mondtak ki dolgokat, hogy hát így ellenőrizetlenül kvázi
ezt már a Hoffinál sem tudtuk, ugye, hogy ő egy ilyen létrehozott, vagy egy engedett űrt szelep, vagy tényleg azt csinálhatott, amit hát akart. Igen, ezek érdekes dolgok voltak az elmúlt.
Ugye volt ez az öreg asszony, azt mondja, hogy na mondja a kopasz ugye a katonásba, és akkor mondta, hogy látott egy öreg asszonyt repülni a seprűjével, ugye, és akkor maga boszorkány nénikém, nem, takarítónő voltam Csernobilban. Tehát így kijött egy ilyen poén a Csernobilról, és akkor utána volt az a, hogy miért nem hallani mostanában Ceausescu vicceket, mert lelőtték a poént. Úgyhogy, tehát ugye ezek így bele-bele kerültek így az összeállításba, nagyon erős sztori, és hát ugye persze jött az igaz történet után, ugye ugye amikor olasz mafiózók felbérelték minden idők legostobább magyar bűnözőit, hogy lopják el a Raffaellót és a Tintorettót a szép művészetiből, és ezt hallgatták a nyilatkozatát a nehéz fiúknak, és annyira röhögtek rajta, hogy meg is csinálták utána a Notre-Dame-i teremőrök jelenetét, ami az egyik klasszikus a magyar kabaréban, meg aztán jött ugye az Erzsike, a Totya, meg a Soma, a 97 galeri tag. Az is egy olyan mondatok vannak benne, amit bármikor föl tudok idézni.
Fú, közben megint egy ilyen időzavarba kerültem, mert oké, az meg volt, hogy Boncz Géza már jó pár éve nincs köztünk, de hogy 24 éve, 2000-ben hunyt el, az egy picit így meglepett, igen.
Szóval Markos Györgyre nek tiszteletadásul ez a kis összeállítás, aki tudja, olvassa el azokat a cikkeket, ami a polgárőrség megalakításával kapcsolatos, például Markossal, úgyhogy ő mondta ezt az idézetet. Ja, és hogy a polgárőrsége kapcsolatban ugye arra kérdezték ezt, hogy jó-e ingyen hülyének lenni. És így nagyon-nagyon-nagyon büszke erre az egészre, amit létrehozott, és azt mondja, hogy nagyon fontos volt, hogy abban az időben ez olyan változások mentek végbe Magyarországon, hogy simán lehetett volna keményebb szitu is, és szerinte nagyon nagy részt annak tudható be, hogy megalakult a polgárőrség, hogy nem lett. Úgyhogy így 1946-ban ezen a napon született. Közben azt látom, hogy elszaladt velünk az idő megint, úgyhogy jön Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, elég kemény téma jön, mert Mihálovics gazda rovatunkban arról fogunk beszélgetni Raskó György agrár közgazdásszal, hogy most mi a csodát lehet ezzel csinálni, ezzel az asszállyal, milyen hozamra és árakra lehet számítani idén, elsősorban a kukorica.
Fú, hát ott óriásiak
a termelők, igen, de hát nyilván más is probléma. Nem tudom, ránéztél erre a meteorológiai szolgált által kiadott aszály térképre. Hát tiszta vicc, hogy lényegében a Duna meg a Tisza vonalában ugye a legdurvább az aszály. Tehát hogy egyáltalán ezzel mit lehet csinálni, ezt is megkérdezzük majd tőle. Ezzel jövünk vissza hírek után.